Negyedik novella. Gentiled de Carissendi úr Modénából jövet kiveszi sírjából a hölgyet, kit szeretett és kit halott gyanánt eltemettek. Ki is magához tér és fiat szül, Gentile úr pedig őt is, fiacskáját is visszaadja a férjének, Niccoluccio Cacciani Micónak. Valamennyien csodálatosnak ítélték, miképpen valaki a tulajdon vérét is hajlandó nagylelkűen odaadni, és erősködtek, hogy Nátán valóban felülmúlt a Spanyolország királyának és Glúny apátúrának nagylelkűségét. De minek utána emes tárgyban egyet és mást bőven elmondottak, a király Laurettára pillantott, értésére adván kívánságát, hogy mondja el novelláját. Miért is Lauretta nyomban eképpen fogott szóba? Ifjú hölgyeim, nagyszerű és gyönyörű dolgokról hallottunk eleddig novellákat. És én úgy vélem, nem is maradt számunkra már semmi, amit elmondhatnánk, amerre novelláinkban elkalandozhatnánk. Oly igen megragadták lelkünket a nagylelkűségnek eleddig elmondott példái, ha csak nem nyúlunk a szerelem példáihoz, melyek minden tárgyban fölöttébb nagy bőségben adnak anyagot az elbeszélésre. Én tehát egyfelől ezért, másfelől, mivel ifjonti korunk is különösképpen bizonyára erre von bennünket, szólani kívánok nektek valamely szerelmes ifjúnak nagy lelkűségéről, mely, ha mindent jól megfontolok, talán nem fog csekélyebbnek tűnni szemetekben, mint bármelyik az elmondottak közül, ha ugyan igaz, hogy az ember kincseit elajándékozza, ellenségeskedéseit feledi, és tulajdon életét, becsületét, és mi mindennél több, jó hírét, kockára veti, hogy megnyerhesse szerelmesét. Él tehát Bolognában, Lombardia nemes városában bizonyos Gentile Carissendi nevezetű lovag, kinek jelessége és nemes származása miatt nagy volt becsülete. Emez ifjú tehát beleszeretett bizonyos Madonna Catalina nevezetű nemes hölgybe, Niccoluccio Cacciani Micó feleségébe. Mivel pedig a hölgy nem viszonozta szerelmét, kétségbeesésében elment városbírónak Modénába, hová meghívták. Mivel ez időben Niccoluccio nem tartózkodott Bolognában, felesége, aki áldott állapotban volt, kiköltözött valamely birtokára, körülbelül 3 mérföldnyire a várostól. És itten történt, hogy hirtelen vad vértódulás lepte meg, melynek oly nemű és oly nagy volt ereje, hogy kioltotta benne az életnek minden jelét. Miért is még az orvos is halottnak ítélte? Mivel pedig legközelebbi atyafiai azt mondották, hogy tőle magától úgy tudják, még nem volt oly nagy ideje áldott állapotban, hogy magzatja érett lehetne, nem sokat töprenkedtek a dolgon, hanem úgy, ahogy volt, nagy sírás közben eltemették valamely szomszédos templomnak egyik sírboltjába. Emes dolgot pedig nyomban megjelentette egyik jó barátja Gentilének, ki is fölöttébb elszomorodott, ám bátor a hölgy igen-igen fukar volt hozzá hajlandóságával. Végezetül pedig ekképpen szólott magában, hát meghaltál, Madonna Catalina. Mind egész életedben soha egyetlen pillantást nem nyerhettem tőled, miért is most, időn már nem védelmezheted magadat, bizonnyal megillet, hogy legalább holtodban néhány csókot vegyek tőled. És ekképpen szólván, amint az éjszaka leszállt, parancsot adott, hogy elutazását titokban tartsák, és egyetlen szolgájával lóra szállott, és egy iramban elérkezett oda, hol a hölgy eltemetve volt. És megnyitotta a sírboltot, óvatosan lement abba, és a hölgy mellé feküdvén arcával annak arcához simult, és sűrű könnyhullajtás közben számtalanszor megcsókolta. De miként látjuk, hogy az emberek, és különösképpen a szerelmesek vágyakozása semmi határon meg nem nyugszik, hanem mindig többre kívánkozik, akként ez is, mikor éppen feltette, hogy távozik, szólott magában ekképpen, ennyi, ha már itt vagyok, hát miért ne simogatnám kicsi nyég a mellét? Többé úgyse simogathatom, és még soha nem simogattam. Tehát erőt vett rajta a vágyakozás, és kezét a hölgynek keblére csúsztatta, és kicsinyég ott tartotta. És akkor úgy rémlett neki, mintha érezné annak szíveverését. Akkor tehát minden félelmet elvert magától, gondosabban vizsgálta a hölgyet, és észrevette, hogy bizony nem halott. Ámbátor érezte, mely gyenge és halovány benne az élet. Annak okáért szolgájának segítségével tőle telető vigyázatossággal kihozta a sírból, maga elébe vette a lóra, és nagy titokban elvitte házába, Bolognába. Ottan volt anyja, derék és okosasszony, s minek utána a fia mindent apróra elmondott neki, megesett szíve a hölgyön, s jó meleg szobával meg néhány fürdővel lassan-lassan visszaidézte belé a tünedező életet. Midőn pedig a hölgy felé lett, nagyot sóhajtott és szólott eképpen: jaj, hol vagyok? Felelte néki a derékasszony: ne félj, jó helyen vagy. A hölgy tehát magához tért és körülnézett, de sehogyan sem tudta kitalálni, hol van, és mikor megpillantotta Zsentilét, nagy csodálkozással kérte annak anyját, hogy mondja el néki, miképpen jutott ide. Mire Zsentilé rendre elmondotta néki az egész esetet. Ezen a hölgy igen megszomorodott, és kisvártatva erejétől telhetőleg köszönetet mondott néki, annak utána pedig kérte amaz szerelemre, mellyel irányában valamikor viseltetett, és lovagi becsületére, hogy házában ne érje őt semmi olyan dolog, mint csorbát ejthetne maga vagy férje becsületén, másnap pedig engedje hazatérni a maga otthonába. Felelte erre Zsentilé úr: Madonna, bármi nagy volt is vágyakozásom az elmúlt időben, nem szándékozom sem most, sem máskor, ha már Isten megadta nékem egy kegyelmet, hogy a halálból visszahozott az életbe amaz szerelemért, melyel irántad annak előtte viseltettem, másképpen bánni veled, ha nem, mint húgommal. De a jó tétemény, melyet veled ímez éjjelen műveltem, némi jutalmat érdemel. Miért is szeretném, ha nem tagadnád meg tőlem amaz kegyet, melyet kérni fogok. Erre a hölgy jóságosan felelt, hogy megadja, ha módjában vagyon, és tisztességével megfér. Ekkor szólott Zsentile úr: Madonna, mind atyád fiai, mind a bolognaiak azt hiszik és bizonyosra veszik, hogy halott vagy. Miért is nincs senki, aki otthon várna reát. Én tehát amaz kegyességet kérem tőled, hogy ne terheltessél titokban itt maradni anyámnál, míg nem Modénából visszatérek, mi nem sok időbe telik már. Ezt pedig amaz okból kérem tőled, mivel a város legjelesbb polgárainak szeme láttára drága ajándék gyanánt nagy ünnepséggel akarlak visszaadni férjuradnak. A hölgy érezvén, hogy a lovagnak el van kötelezve, és hogy a kérés tisztes, ám bár fölöttébb kívánta megörvendeztetni életével atyafiait, mégis olyképpen határozott, hogy teljesíti Zsentile úr kérését, és ezt hitére megígérte neki. És alig, hogy válasza elhangzott, nyomban érezte, hogy szülésének órája elérkezett. És kisvártatva Zsentile anyjának gyöngét segítségével szép fiú gyermeket szült. Ez pedig sokszorosan meggyarapította Zsentile és a hölgy örömét. Zsentile úr parancsolta, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek, s emesz hölgyet úgy ápolják, miként a tulajdon felesége volna, annak utána pedig titokban visszatért Modénába. Midőn pedig ottan hivatalnokoskodásának ideje letelt, és már visszatérőben volt Bolognába, úgy intézte, hogy amaz napon, melyen Bolognába megérkezik, Bologna számos nemes ura, köztük Nicco Luccio Cacciani Mico számára nagy és ünnepi lakomát készítsenek házában. Minek utána tehát megérkezett lováról, leszállott, és látta, hogy a hölgy mi szép és egészségesen, mint valaha, és hasonlatosképpen a fiacskája is jól vagyon, bement vendégeihez, és kimondhatatlan örömmel asztalhoz ültette, és számos fogásokkal pompásan vendégelte őket. S midőn már az ebéd végéhez közeledett, előbb elmondotta a hölgynek, mit szándékozik cselekedni, és megoktatta őt, miképpen kell viselkednie, és akkor eképpen fogott szóba: Urak, Emlékezetem szerint hallottam valaha, hogy Perzsiában egy vélekedésem szerint kedves szokás vagyon. Vagyis az, hogy midőn valaki különösképpen megtisztelni óhatja barátját, meghívja házába, és ottan megmutatja néki amaz dolgokat, akár feleségét, akár kedvesét, akár leányát, akár egyebet, mit legdrágább kincsének tart, miközben bizonygatja, hogyha tehetné, sokkal te szívesebben megmutatná tulajdon szívét, miként ezeket megmutatta. Ezt a szokást szeretném megtartani Bolognában. Ti kegyesen megtiszteltétek lakomámat, én pedig perzsa módra kívánlak megtisztelni benneteket, megmutatván nektek legdrágább kincsemet a világon, amelynél különb soha nem lesz nekem. De minek előtte megtenném, kérlek, mondjátok meg, miképpen vélekedtek amaz kétségem felől, melyet elétek terjesztek. Valakinek van a házában egy derék és hűséges szolgája, aki súlyos nyavajába esik. Az az ember tehát meg sem várja beteg szolgájának végét, hanem kiviteti az út közepére, s többé feléje se néz. Arra megy valamely idegen, megesik szíve a betegen, magával viszi házába, és nagy fáradozással és költséggel visszaadja régi egészségét. Most már tudni szeretném, vajon első gazdája okkal haragudhat és panaszkodhat-e a másodikra, ha megtartja és a maga szolgálatában használja a szolgát, és amannak kérésére nem akarja visszaadni. A nemes urak meghányták, vetették a dolgot, s minek utána valamennyien egyértelemre jutottak, Niccoluccio Caccianimicóra hárították, hogy megfeleljen, mivel ékes beszédű és szép szavú ember volt. Ez tehát, minek utána megdicsérte a perzsa szokást, felelte, a többiekkel egyetemben akképpen vélekedik, hogy az első gazdának semmi jussa nincsen szolgájára, mivel hogy nem csupán elhagyta nagy ínségében, hanem el is taszította. És hogy gyakszerint nyilván a második gazdáé lett a szolga, kivel oly nagy jót cselekedett olyannyira, hogyha magának megtartja, semmi némű sérelmet, semmi némű erőszakot, semmi némű jogtalanságot az első gazdán el nem követett. A többiek, kik az asztalnál ültek, pedig mind derék emberek voltak, egyértelemmel mondották, hogy ők is állják azt, amit Niccoluccio felelt. A lovag megelégedett a felelettel, különösképpen, hogy Niccoluccio adta, és hangoztatta, hogy ő is ekképpen vélekedik, annak utána pedig szólott, ideje már, hogy ígéretem szerint megtiszteljelek benneteket. És szólította két szolgáját, elküldötte őket a hölgyért, ki az ő kívánságára pompásan felöltözködött és felékesítette magát, és üzent neki kérvén őt, hogy ne terheltessék a nemes urak közé bejönni és megörvendeztetni őket társaságával. A hölgy tehát karjára vette gyönyörű fiacskáját, a két szolga kíséretében bejött a terembe, miként a lovak kívánta leült az egyik nemes úr mellé, a lovak pedig szólott. Urak, e hölgy az én legdrágább kincsem, kinél drágábbat soha nem akarok. Vegyétek szemügyre, és mondjátok, ha igazam vagyon-e. A nemes urak illő tisztelettel magasztalták a hölgyet, és a lovagnak bizonygatták, hogy ugyan meg is kell becsülnie, és kezdték szemügyre venni. És többen voltak, akik azt merték volna mondani, hogy a hölgy az, ki valóban volt, ha nem tudták volna, hogy az bizony már hallott. De mindenek felett Niccoluccio nézegette, ki, mivel igen égette a kíváncsiság, ki lehet a hölgy, midőn a lovak kicsinyék kiment, nem tudván tűrtőztetni magát, megkérdezte a hölgyet, vajon bolognai-e, avagy idegen. A hölgy, mikor urának kérdését hallotta, alig bírta megállani, hogy ne feleljem. De hogy a lovagnak kívánsága szerint cselekedjék, hallgatott. Valamely más vendég kérdezte, hogy övéje amaz fiúcska. Ismét másik, ha a felesége Gentile úrnak, vagy valamiféle atyafia. De egyiknek sem felelt semmit. Minőn azonban Gentile újra bejött, szólott egyik a vendégek közül. Uram, gyönyörű teremtés a hölgyet, hanem úgy látszik néma, csak ugyanaz. Urak, felelte Gentile, Nem csekély bizonysága virtusának, hogy mostan meg nem szólalt. Hát mondd meg magad, kicsoda, kérdezte tovább amaz vendég. Felelte a lovag. Szívesen megteszem, csak ígérjétek meg, hogy bármit mondok is. Senki el nem mozdul helyéről, míg nem bevégeztem mondókámat. Minek utána tehát valamennyien megígérték, s közben az asztalt is leszették, Gentile úr a hölgy mellé ült és szólott eképpen. Urak, ez ama becsületes és hűséges szolga, kiről kevéssel ennek előtte benneteket kérdeztelek. Övéi nemigen becsülték meg, s hitvány és haszontalan teremtés gyanánt kivetették az út közepére. De én felszedtem, és gondoskodásommal és fáradozásommal elragadtam a haláltól. És Isten, ki látta jó szándékomat, ijesztő holtetemből így gyönyörűre változtatta őt kedvemért. De hogy bizonyosabban megértsétek, hogyan esett ez velem, röviden elmondom. És elkezdvén azon, miképpen szerette meg a hölgyet, apróra elmesélt mindent, mi eleddig történt, mind a társaság nagy álmélkodására, annak utána pedig hozzátette. Annak okáért, ahogy az imént mondott vélekedéstek, és különösképpen Nikolocsujé nem változott meg, akkor e hölgy jogszerint enyém, és senkinek nincs igaz jussa őt visszakövetelnie tőlem. Erre senki nem felelt, hanem valamennyien várakoztak, mit mond ezen felül. Nicoluccio és a többi vendégek meg a hölgy mind sírtak megindultságokban, de Gentile felkelt, és karjaiba vette a kistett gyermeket, a hölgyet pedig megfogta kezén, odament Nicoluccióhoz, és szólott eképpen. Kelj fel, komám uram! Nem adom vissza néked feleségedet, kit atyád fiai és atyafiai eldobtak. De szándékom néked ajándékozni emesz koma asszonyomat fiacskájával egyetemben, ki minden bizonnyal vér a véredből, s kit én tartottam keresztvízre, és neveztem Gentilének. És kérlek, ne csorbuljon iránta való szereteted azért, mert idestova 3 hónapon által házamban tartózkodott, mivel esküszöm néked az Istenre, ki talán azért gyújtott iránt a szerelemre, hogy az én szerelmem legyen eszköze halálból szabadulásának, hogy sem atyánál, sem anyjánál, sem nálad nem élhetett volna nagyobb tisztességben, mint anyámnál élt az én házamban. És ekképpen szólván a hölgyhöz fordult és mondotta neki, Madonna, én már feloldozlak nékem tett ígéretettől. Szabad vagy, és én általadlak Nicoluccionak. És ezzel a hölgyet és a gyermeket Nicoluccio karjaiba adta, maga pedig leült. Nicoluccio sóvárogva fogadta feleségét és fiacskáját, s annál nagyobb örömmel, mivel ilyesmiben már nem is reménykedett, és szívből, lélekből köszönetet mondott a lovagnak. A vendégek pedig mind valamennyien könnyeztek megindultságukban, s fölöttébb magasztalták a lovagot azért, és magasztalta mindenki más, ki csak hallott e dolog felől. A hölgyet kimondhatatlan örömmel fogadták otthonában a bolonya beliek, s nagy ideig csodálattal és úgy tekintettek rá, mint ki halottaiból feltámadott. Gentile úr pedig mind élete fogytáig jó barátságban él Nicoluccioval, s mind annak, mind a hölgynek atyafiaival. Miképpen vélekedtek tehát e dolog felül, kedves hölgyeim? Azt hiszitek, összemérhető Gentile cselekedetével az, hogy egy király oda ajándékozta a kormánypálcáját meg a koronáját, hogy egy apátúr minden áldozat nélkül megbékéltette a pápát egy gonosztevővel, vagy hogy egy aggastyán oda tartotta a nyakát ellensége késének. Gentile úr ifjú volt és tüzes, és úgy vélte, hogy igaz jussa van ahhoz, kit mások nem törődömségükben elvetettek, ő pedig jó szerencséjére felszedett. És nem csupán tisztes módon fékezte szerelmes indulatját, hanem nagylelkűen visszaadta azt, kiért minden gondolatjában epekedett, és akit elrabolni kívánt. Vélekedésem szerint bizony nem fogható az övéhez semmi nagylelkű cselekedet, melyről eleddig szó esett.